Kedves testvérek, a múlt héten a hetedik fejezet, hát nagyjából feléig, vagy talán addig sem értünk el, ha jól emlékszem. Mert hogy eléggé megragadtunk közben a fejezet első szakaszában, ahol egy picit beszélgettünk a gyászról, vagy a gyásznak a hozzáállásáról, hogy hogyan gyászol alapvetően az Istenben hívő ember. Most pedig a 8. és 14. versek közötti szakaszt olvasnám fel. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevénynek. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Figyeld meg Isten alkotásait, ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett. A jó napokban élje jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Mint mondtam, a múlt héten most egy picit önkényesen szakaszolva olvasom ezt a hetedik fejezetet, mert legalábbis az a fordítás, ami előttem van, nem feltétlenül azokban a szakaszolásokban hozza a szöveget. De sok mindenről beszél ez a hét versecske, amit én itt kiválasztottam. Az első szerintem az, hogy türelemre int. A legnehezebb feladat azt szerintem az, hogy az ember megtanuljon türelmesnek lenni. Mondják a régiek, hogy türelem rózsát terem, vagy a mai fiatalok ezt úgy szokták torzítani, hogy a türelem tornaterem. Ebben is van valami. Meg kell edződni hozzá. És sokszor van az ember úgy, hogy úgy próbálja a saját életének az eseményeit befolyásolni, megtippelni, hogy a különböző folyamatoknak mi lesz a vége. Csak az a helyzet, hogy nem mindig tudjuk, és nem mindig látjuk be. És hiába próbál az ember tervezni, nem hiába mondják azt sem a régiek, hogy az ember tervez, az Isten megvégez. Még akkor is, hogyha ezt én nekem sokszor nehéz elfogadnom, hogy minden tervem, a minden jó ötletem, vagy jónak tűnő ötletem ellenére az Isten közben máshogy rendelkezik. Az a helyzet, hogy itt egy picit azt kell szerintem tisztába rakni, hogy nem arról van szó, hogy az ember hagyja el önmagát. Ez egy ilyen nagyon rossz félreértése szerintem a kegyelemből hitáltal evangélikus dogmájának. Egyszer erre azt hallottam, hogy ilyen karosszék teológia, hogyha ezt félreértjük. És nem tudom, kitől hallottam egyébként, de nagyon tetszik maga a gondolat, hogy mert amíg a katolikus testvérek annyira az üdvözítő jó cselekedeteket hangsúlyozták Luther korába, addig Luther mondta azt, hogy kegyelemből hitáltal üdvözül az ember a Krisztus érdemeiért, és ha ezt a kegyelemből hitáltal félreértjük, akkor jön elő ez a karosszék teológiai, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, akkor én inkább csak ülök békében, csendben, mintha csak a meccset nézném este, és majd engem az Isten üdvözít. Tehát nem egészen erről van szó, hanem arról van szó, hogy van az Isten előtti életnek egy harmóniája. Azért az is keresztény mondás, és segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tehát, hogy azért a kettőt egymás mellé kell helyezni. Vannak olyan döntéshelyzetek, amiket az Isten az emberre bíz, és nem az a feladatunk, vagy nem az a helyzetben a helyes cselekvési terv, hogy akkor várom, hogy az Istennek ebben mi a célja, vagy ezzel mi a célja, mert hogy lehet, hogy nekem kell dönteni valamit. De közben azt is látnom kell, hogy a döntések azok nem úgy adatnak meg nekem, hogy minden élethelyzetre, és nem úgy adatnak meg, hogy minden életszituációba, és egyáltalán nem úgy működnek, hogy én majd mindenről dönthetek, hanem bizony az Istennek néha vannak olyan tervei, amit nekem nem felülbírálnom kell, hanem elfogadni kell. És ebben a helyzetben azt gondolom, hogy az a fontos meglátni, vagy azt fontos meglátni, hogy megfelelően bölcs vagyok-e ahhoz, hogy az Isten döntését elfogadjam. Vagy inkább hozzászoktam a döntéseimnek nem is biztos, hogy a felelősség a jó szó, hanem inkább talán az a jó kifejezés, hogy hozzászoktam ahhoz, hogy döntési pozícióban vagyok. És utána nehéz azt elengedni, hogyha közben az Isten meg belenyúl az életembe. Mert ott viszont az Istennek a rendelkezései felülírják az én döntéseimet. Van egy ismerősöm, ő mesélt egyszer arról, hogy lakik a szomszédjában egy nyugalmazott katonatiszt. És nagyon kedves aranyos bácsika, nagyon jó kapcsolatot ápolnának egymással, de rettenetesen zavarja azt, hogy ez az ember az egész életét a katonaságnál töltötte, úgyhogy ő a katonaság terminus technikájával beszél állandóan, ilyen nagyon peckesen katonásan viselkedik még a mai napig, és állandóan az az érzése támad tőle, hogy ő folyamatosan parancsokat oszt ki. Mert hogy hozzászokott szegényem ahhoz, hogy egyedül maradt ráadásul, tehát senkije nincs, 40 nem tudom hány évet a katonaságnál végig szolgált, és ő rögzült ebben a szerepkörben. Azért hozom ezt a példát ide, mert hogy ez tipikusan jó példája annak, amiről itt a prédikátor próbál beszélni. Hogy az egy dolog, hogy nekem vannak döntési jogaim bizonyos helyzetekben, de az Isten döntése mindig az enyém fölött áll. És nem szabad belerögzülnem abba a tudatba, hogy én minden fölött dönthetek. Mert nem. És a kevés ember az, ami úgy jár, hogy ebbe a döntési helyzetkörbe, vagy ebbe a döntési hozzáállásba beleszokik, belerögzül, és nem tud belőle alázattal kimenni. Majd egy picit tovább olvassuk a fejezetet, és akkor majd beszélünk az alázatról is. És egy picit azt is érdemes átnézni, hogy az Istennek a tervei, azok adott esetben az én életemet hogyan tudják újra értelmezni. Az ember tervez, az Isten végez. Sokat emlegetem a józsefi történetet, hogy a kút mélyen meg a börtönben, de van ennek egy, hát vagy nem ennek, de egy picit másik irányból párja az új szövetségben, ez pedig az emmausi tanítványoknak a története, aminek én az ember központuságát ragadnám most meg a testvéreknek. Miről szól a történet nagyon röviden? Arról, hogy Jézus halála után két tanítvány, nem nevezi meg őket a Biblia, hogy pontosan melyik két tanítvány, elindul Jeruzsálemből Emmausba, és egy is számukra ismeretlen, vagy nem felismert ember odalép hozzájuk, és elkezdi kérdezgetni őket, hogy miért ilyen szomorúak. Miért vannak ennyire letörve, miért gyászolnak, és akkor még vissza is kérdeznek, hogy te vagy az egyetlen ember Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napokban. És hát ugye a történetnek pont ez a csavarja, hogy hát Jézussal beszélgetnek, a feltámadt Krisztussal, nem ismerik fel egészen addig, amíg végig nem vezeti nekik az Ószövetséget, megmagyarázván el nem jutnak addig, hogy megtöri nekik a kenyeret. És hogy ez azért izgalmas ez az emmausi tanítvány történet, vagy az emmausi tanítványoknak a története, mert sokszor emlegetjük ezeket a kedves tanítványokat ilyen hű ember halászként, akiket Jézus kiküldött, hogy az egész világot megtérítsék. De ezek az emberek egészen addig, amíg a Szentlélektől meg nem lettek erősítve, szerintem mindenre gondoltak, csak arra nem, hogy ők emberhalászok lesznek. Ők a következő egzisztenciális félelmekkel néztek valószínűleg szembe. Az utolsó 3 évüket arra áldozták, hogy egy tanítót követtek mindenhova, és gyakorlatilag a mindennapi betevőjükről mondtak le azáltal, hogy ott hagyták a hálóikat a tópartján, azáltal, hogy ott hagyták a vámszedőasztalt, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag ők feltették az életüket egy mesternek a követésére, akit nagypénteken kivégeztek a kereszten. És most ebben a gyászhelyzetben vagyunk. Ők még nem látják, hogy a feltámadott lép oda hozzájuk. Ők még azon gondolkodnak, hogy a jó Istennek ez mégis hogyan állt szándékában, vagy mi volt ennek a lényege, vagy hova lehet ezt az egész élethelyzetet ezek után kifuttatni, amikor elveszítették azt, ami az életüket gyakorlatilag meghatározta. Az ő tanítványi létük gyakorlatilag megszűnik létezni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy felmerült bennük az a gondolat, hogy Keresztelő János tanítványaival mi lett, azok után, hogy János lefejezték, ők is szétszélettek, és nem tudunk róluk sok mindent. Tudjuk, hogy sokan aztán később a kereszténységhez csatlakoztak, meg a keresztényekhez csatlakoztak, de amikor Heródes kivégezteti Jánost, akkor a tanítványi köre, de az gyakorlatilag a társadalom szélére szorulva sikkad. Ezek az emberek gyászolnak. És a gyász helyzetükben nem tudják, hogy az Isten most ezt hogyan fogja megváltoztatni. És nagyon fontos az a pillanat, amikor felismerik a Krisztust. Mert hogy ez a pillanat, amikor ők Emmausban a kenyeret megtörő Krisztust felismerik, hirtelen az egész Krisztus képet írja bennük újra. Innentől kezdve nem egy karizmatikus tanítót látnak, nem egy karizmatikus gyógyítót látnak, hanem tényleg ki tudják mondani azt, hogy ő a messiás, aki legyőzi a halált. És hogy ez a gyász helyzet, amit sokszor az ember nem lát be, meg nagyon sokszor nehéz a terveinket elengedni, és azokat is el kell gyászolni, azokat az Isten fel tudja használni, adott esetben ezeknek az emmausi tanítványoknak a gyászát. Őket szó szerint kísérni kellett az úton, hogy elérkezzenek a felismerésig. De hogyha az ember felismeri az Istennek a kegyelmét az életében, akkor rájön arra, hogy nem mindig neki kell terveznie. És van az a pont, amikor csak annak kell örülnie, hogy az Isten a legnagyobb döntéseket már meghozta érte az életében. Sokunknak el kell érni, kedves testvérek, Emmausba. Nem biztos, hogy fizikális értelemben. Hosszú az út oda, hogy az ember fel tudja ismerni, hogy minden dugába dőlt terve, vagy adott esetben a dugába dőlt élethelyzete ellenére az Isten ebből még tud valami csodát kivarázsolni. Nagyon szép a mondata a prédikátornak, amikor azt mondja, hogy nem mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaninál. Vasárnap is szóltam erről egy picit az ige hirdetésben, akkor mondjuk még nem tudtam, hogy vissza fogunk kanyarodni ide. Hogy az ember nagyon sokszor követel szerintem az életében két hibát. Az egyik az, hogy mindig azon gondolkodik, hogy mi lesz majd vele, a másik meg az, hogy mi volt. És közben elfelejt a jelenben élni. És ez az archaizálás, ami sokszor sokakban felmerül, meg szerintem mindenkinek az életében felmerül párszor. Tehát olyan ember nincs, aki ne esne ebbe a csapdába bele, csak ki többször, ki kevesebbszer. Azzal az a probléma, kedves testvérek, hogy a nosztalgia, ez mindig megszépíti az emlékeket. És akkor mindig a jóra emlékszünk a régi időkből, és arra olyan jó visszaemlékezni. És nem emlékszünk közben arra, ami meg akkor rossz volt, vagy mi akkor bennünket nyomasztott, vagy nehezünkre esett. Mert a nosztalgia az egy picit úgy kitörli a fejünkből ezt a történetet. A Arany Jánosnak a Családi Kör című versét ajánlom mindenkinek. Az egy nosztalgikus vers, és mellette rájön közben ez a már felnőtt fejjel gondolkodó arany, hogy hát azért nem volt minden rendben, meg nem volt minden szép és gyönyörű, csak a családnak a szerető közössége az, ami ezt az egészet a hátán elhordozta. És a nosztalgiában a legnagyobb probléma az, hogy néha a hibákat, meg a rossz dolgokat így kiszorítjuk az emlékezetünkből, azt úgy letakarjuk, mintha ott se lett volna. És akkor könnyű azt mondani, hogy régen minden jobb volt. Hát de ez nem igaz. Vagy nem feltétlenül igaz. Nyilván voltak dolgok, amik régen jobbak voltak, meg vannak dolgok, amiknek nem biztos, hogy meg kellene változniuk, de nem lehet azt mondani, hogy most a régi időkhöz képest minden rossz. Ez az archaizálás. Egyébként ezt a kereszténység is nagyon sokszor elköveti. Tehát például a reformációnak is volt egyszer egy olyan irányzata vagy felfogása, hogy akkor visszatérni az őskereszténységbe, jeruzsálemi ősgyülekezeteket létrehozni vagyonközösséggel mindenhol, és gyakorlatilag a kereszténységünknek egy olyan korszakát próbálták rekonstruálni sokan, ami 1500-1700-2000 éve már nincs fizikálisan jelen, és azzal egyébként nem kell feltétlenül nekünk foglalkozni, vagy nem kell feltétlenül traumaként megélni azt, hogy közben telik az idő Krisztus visszajöveteléig, és teszem azt, mi is változunk. Amíg a lényeg nem változik, és a Krisztus ugyanaz, addig a hívők a életfeltételei azok változhatnak, az életkörülményei változhatnak. És azért zárójelben megjegyzem, hogy próbálhatjuk ezt a jeruzsálemi ősgyülekezeti életet ilyen etalonként kezelni, és tényleg a Szentléleknek egy hatalmas ajándéka volt, hogy ez működött 1-2 évig. Mert utána mi emberek nem tudtuk működtetni, vagy hát az elődeink nem tudták működtetni. És azért ugyan érdekes egyébként, hogy Pál apostol közben misszionál, meg gyűjtögeti a támogatást Jeruzsálemnek, de hogy ilyen ősgyülekezet szintű vagyonközösségek sem Korintusban, sem Efezusban, sem sehol nincsenek a kereszténységen belül. Tehát, hogy nem kell mindig arhaizálni egy-egy időszakot, vagy nagyon sokszor jön elő a reformáció is szerintem a mi fejünkben ilyen nagy, áttütő, lendületes egyháztörténeti eseményként is, egyébként az is félreértés ne essék. Hát de megvoltak az árnyoldalai is a történetnek, tehát persze a Szentlélek hozta és küldte az ébredést, hála a Jóistennek, meg Lutherék időben vették észre, hogy ezt el kellene fogadni, de hogy azért ők sem voltak ám tökéletesek, tehát az asztali beszélgetéseket ajánlom mindenkinek, meglehetősen szabad szájú a mi Mártonunk, a kor viszonyai közepette is szabad szájú a mi Mártonunk, és azért zárójelben megjegyzem, hogy ez lehet, hogy mondjuk a katolikus egyházból ő nem szeretett volna kiszakadni, de azért Kálvint elküldte a jobb úsba, amikor leültek. Jó, zárójelben megjegyzem, hogy a szentségtan kapcsán lehet, hogy sokan küldtük volna el Kálvint evangélikusok a melegebb éghajlatokra, de voltak ott más problémák is. Tehát, hogy azért annak is megvoltak a hátulütői, meg a hátrányai, és akkor, ha mi most azt mondjuk, hogy 2022-ben de jó lenne ilyen Luther Mártonokkal telerakott evangélikus egyházban élni, mondhatjuk, de én azt gondolom, hogy okkal teremtett a Jóisten csak egy Luther Mártont. Ahogy belőlünk is csak okkal van egy. És nem az a feladat, hogy azt találjuk magunknak mondani, mennyire jó volt 1517-ben, hanem folyamatosan leszűrve a konklúziókat. Ami jó volt, azt tartsuk meg. Ami most el van rontva, és régen csináltuk jobban, akkor azt javítsuk ki az alapján. Az újkor új kihívásainak meg kell felelni valahogy ezekből a tapasztalatokból, vagy ezeknek a tapasztalatoknak a mentén. Tehát a Bibliában nagyon sok mindenre nem lesz kész recept. Mert amikor megírták, akkor még nem volt internet, amikor megírták, akkor még nem akart az ember a Marsra menni, és a többi, de ez nem azt jelenti, hogy nem működhet iránytűként. Vagy az, hogy az Istenhez tartozásom, az nem adhat adott esetben tájékozódási pontokat. Viszont ennek a másik oldala nem csak az, hogy arhaizálni tudunk sok esetben, hanem az is, hogy a mostani dolgoktól meg elkezd az ember elfordulni. És nem biztos, hogy az, ami most történik, vagy most adatik, az automatikusan rossz. De nagyon sok érték lehet, vagy nagyon sok jó dolog lehet benne. És akkor itt jön elő megint a türelem, hogy van-e bennem alázat kivárni a folyamatoknak a végét? Van-e bennem alázat a környezetemben lévő eseményeket úgy figyelni, hogy nem mindig akarok én beleszólni abba, hogy én ezeket befolyásoljam. És megvárni azt, hogy mondjuk, hogy hova fut ki egy-egy dolog. Mert a dolgok vége, kedves testvérek, az mindig a dolgok végén keresendő. Tehát, hogy ezt nem fogom tudni megmondani adott esetben egy-egy világi eseményről, vagy a világot meghatározó eseményről, hogy az most itt a közepén, vagy az elején, mert azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, abból mi fog kisülni. Most mondok egy példát. Én nagyon elhivatott környezetvédő vagyok, meg próbálom a feleségemet, meg a gyerekeimet is erre nevelni, meg a műanyagot kiirtani az életünkből, és pont a múltkor mondottam, volt családon belül, most mindenki meg van ijedve, mint mindenki az energetikai válság, meg az energetikai problémák miatt. És hát most mi lesz, mert hogy nehezen jön a gáz, meg hát nem biztos, hogy azért erre lesz pénz, meg tudja az állam mondjuk az ársapkát bent tartani, és a többi, és a többi. És akkor most mindenki napelemet akar, meg napkollektort akar, meg stb. És én pont mondtam, hogy végig nézve vagy visszaemlékezvén arra, hogy mondjuk Bősárkányban mi volt annak idején, az én nagypapámnak az udvarán ott volt, vagy nem tudom, 3-4 féle fűtési berendezés az olajkáj hától a szén tüzelésű ilyen-olyan dolgokon keresztül, mindig akkor lettek ezek beszerezve, amikor azokra állami támogatás volt, vagy az volt az olcsó, vagy azt akarták eladni, teljesen mindegy. Tehát szegényem a 84 éve alatt 4 vagy 5 fűtési rendszerrel fűtött, mire itt hagyta ezt a földi világot. És én mondtam, hogy most igazából ugyanez a helyzet, hogy elfogyóban van a gáz, most mindenki napelemet tesz, mert hogy az lesz a világ megváltása, szerintünk pedig nem. Végre észre kellene venni, hogy a megoldás a diverzitásban van. Sokféle rendszer. És én nagyon reménykedem abba, megmondom őszintén, kedves testvérek, független attól, hogy most ennek az energetikai válságnak mi lesz a vége, hogy most az elején most mindenki megijed, aztán elkezdünk komolyan gondolkodni, és a végén jól jövünk ki belőle. Persze lesznek benne hullámvölgyek, meg akinek anyagi problémát okoz, azt ez nem vigasztalja, félreértés ne essék, tehát ezt nem is azért mondom, de hogy a végén közösség szinten olyan jó lenne belőle jól kijönni. Hogy azt mondani, hogy akkor nem csak azt csinálom, hogy modernizálom a gázkazánt egy újabbra, nem csak azt csinálom, hogy felrakom a napkollektort, hanem végig gondolunk 1100 másik megoldást a hőszivattyútól az infrapanelen keresztül. Tehát, hogy annyi megoldás van. És ha végre nem egy irányba megy el az emberiség, akkor nem egy ötödik vagy egy hatodik kidobott technológia lesz majd az udvaron 20 év múlva, hanem működő társadalmak. Na de ezt most a folyamat elején piszok nehéz megítélni. Mert most vagyunk benne a hullámvölgyben. Most indultunk oda el, most szeppent meg mindenki. És akkor ilyenkor kell az, hogy tudok-e türelmesnek lenni, és innentől kezdve, kedves testvérek, azt is kell mondanom, hogy ez valahol már egzisztenciajáték. Tehát amikor az Isten azt mondja, hogy az egész életünket követeli magának, akkor az a jó hírem, hogy ez szó szerint érti, és az a rossz hírem, hogy ez szó szerint érti. Mert hogy az Isten tényleg nem csak a lelkünkkel szeretne foglalkozni, hanem hogy tényleg ugye az egész életünkben szeretne bent lenni. És akkor ezeket a nagyon profánnak tűnő dolgokat is tudom-e türelemmel kezelni, vagy átfogalmazom, merem-e odavinni az Isten elé ezeket a profán döntéseket. Kicsit más hova tartozik a történet, a humor faktora miatt szeretném elmesélni a testvéreknek. Rendszeres teológiai professzorunk mesélte annak idején, sok gyerekes családapa, hogy vettek egy hűtőgépet, és akkor egy hét után elromlott. És akkor kijött a garanciális szerelő, és akkor közölt, hogy hát ezt cserélni kell, mert széria hibás, de akkor hozzuk az újat. Hozták az újat, és 2 vagy 3 hét alatt megint elromlott. És közben kiderült róla, hogy hát ő egyébként teológiai professzor, meg lelkész, és akkor nagyjából a harmadik, negyedik hűtőgép cserénél így rákérdezett a szerelő, akiről kiderült, hogy egyébként egy karizmatikus kisegyház tagja, hogy te testvér, te megáldottad ezt a hűtőgépet? És akkor így mondta, hogy hát nem. Mi evangélikusok nem áldunk meg hűtőgépeket. Hát akkor mondjunk el közösen egy imát. Elmondta közösen egy imát, és működött utána a hűtőgép. Na most ezt a poén kedvéért mesélem el, félreértés ne essék, de azért van ebben a poénban valami mélység, hogy az Isten tényleg a profán dolgainkat is várja. A kérdés, hogy én merem-e odavinni, meg merem-e az ő bölcsességét kérni ezekhez a döntésekhez. Hát meg néha kell a türelem. Nagyon izgalmas, hogy a bölcsességet hogyan teszi gazdasági fogalommal a prédikátor, vagy átfogalmazom, hogy mennyire érdekes, hogy mi a bölcsességre nem gazdasági fogalomban gondolunk. Ez azért fontos számomra, vagy fontos kérdés számomra, mert hogy a megváltás, mint teológiai fogalom is egy gazdasági fogalom eredendően. Ugyanis régen az adósságot váltották meg az emberek. És amikor Jézus bennünket megvált, akkor ott arról van szó, hogy a bűnök adósságát helyettünk kifizeti. Tehát átvállalja ezt az adósságot. Az ember annyiszor gondol, ha a költésről beszélünk, csak a pénzre. Pedig nagyon sok mindent költünk mi a pénzen kívül. Az időnket, az energiánkat is elköltjük. És itt a prédikátor beszél egy kicsit arról, hogy hogy a bölcsességünket is kellene költeni. Mert oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Nyilván egy olyan világban, amiben ő él, ahol a vagyon sokkal szűkösebben van elosztva, vagy a társadalmi javak sokkal szűkösebben vannak elosztva, éppen ezért a társadalmi egyenlőtlenségek sokkal szembetűnőbbek, ott van egy folyamatos gazdasági vetélkedés a társadalom tagjain belül is. Tehát, hogy például a kokáért a házasság az gyakorlatilag egy, ha vagyont szerezni nem lehetett általa, akkor az volt a feladat, hogy vagyont őrizzünk általa. És akkor az azonos, meg a hasonló, az azonossal, meg a hasonlóval. És az szó szerint családi lépés volt, hogy akkor hogyan udvaroljon a fiunk, hova adjuk el a lányunkat feleségként. Megvolt a mátka pénz a történet, és egyébként nem azért, mert annyira a monetáris értelembe kellett venni bárkinek a személyét, hanem most egy gazdasági dologból induljon ki, hogyha van odahaza a feleség mellett egy vagy két felnőtt lány, aki közben eladósorba kerül, az a két-három lányka, aki otthon van, az már legalább 5-6 éve munkát végez odahaza. Példának okáért gabonát őrölnek. Ahhoz, hogy egy 4-5 tagú családnak a mindennapi kenyere meglegyen, ahhoz az asszonyok a 4-5 órát őrölték a gabonát háznál. Ha a leányzó férhez megy, akkor az ő munka teljesítménye a családnál kiesik, mert megy a férjes családhoz. És onnantól kezdve gyakorlatilag az ő család életben tartó funkcióját valamivel ki kell váltani. És erre volt a mátka pénz, tehát félreértés ne essék, ez nem a lányoknak az értéke volt. Tehát nem arról volt szó, hogy a kisebbik lányom az 5 tevét ér, a nagyobbik lányom meg 12-t, mert az szebb, vagy nem tudom, hanem itt arról volt szó, hogy életben kellett maradni mindenkinek valahogy. És hogyha már nem tudott nálunk dolgozni ez a leányka, mert hál' Istennek férhez ment, tehát neki az élete innentől kezdve reménység szerint garantálva van, akkor viszont valahogy gondoskodni kell azokról, akiktől elmegy. És akkor itt kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy miért mondja azt, hogy oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz. Mert ott, ahol vagyonos emberek házasodtak keresztbe kasba, ott nem volt probléma, hogy milyen mátkapénz jön a leányzó után. Vagy milyen mátkapénz kell fizetni a fiú felesége után. Mert egyébként ez sok esetben gazdasági válság volt egy-egy házasság a szegényebb rétegekben. Mert mindenki tudta, hogyha a fiam megnősül, mert egyébként úgy fog egyben maradni a család, meg úgy lesz jövője a családnak, akkor tényleg illik valamit a nászéknak oda reprezentálni, mert különben éhen fognak halni. Hát de azt honnan szedjük le, honnan akasztjuk le, honnan teremtjük elő? És ott, ahol megvolt a vagyon, ott ilyen egzisztenciális problémák, testvérek, nem voltak. Mert hogy az védte őket. Oltalom volt számukra. És ez az oltalom, ez érdekesen jön itt ki, amikor azt mondja, hogy ugyanilyen oltalom a bölcsesség is. Minél jobban átlátom a világot, minél jobban megismerem a világot, minél több összefüggését értem a világnak, bizonyos értelemben annál könnyebben boldogulok. És ez egyébként a mai világban is igaz, hogy akinek megvan a maga kis parasztgúgyia, meg ráérez folyamatokra, az azért úgy el tud lavírozni. Vagy a nagy újítások is mindig valami olyan felismerésből jönnek, amikor valaki meglát egy összefüggést. Csak egy evangélikus történetet hadd hozzak ide. A Fasori gimnáziumban járt annak idején az a Neumann János, aki többek között az informatikának az egyik ilyen ős atya. Hát nem az egyik, tehát nem az egyetlen, de az egyik ős atya. Sokan kellettek ahhoz, hogy a ma ismert informatika létrejöjjön, és a legendárium szerint egy matematika fakultáción odasúgta a pattársának, hogy tudod mit, ha én felnövök, sose fogok ezzel a 10-es számrendszerrel vacakolni, majd a bináris számrendszerben alkotok valamit. 100 évvel később ott tartunk, hogy mindent a bináris számrendszer határoz meg, mert az informatikának az az alapnyelve. És ez egy egyszerű bevillanásszerű meglátás. Na most a bölcsesség is valami hasonlóan működik, hogyha van bennem kellő alázata az élet a hullámainak az elfogadására, meg hogy próbálom keresni mindenben a boldogulásnak a lehetőségét, akkor az engem tud oltalmazni. Az engem tud emelni. Hát, hogyha közvetlenül nem engem, vagy számomra nem egyértelműen engem, akkor viszont a környezetemet a döntéseim okán. Tehát ez kihatással van ránk. És olyan érdekes, hogy ezt a bölcsességet hogyan köti egyébként a prédikátor össze, mert hogy egyből arra vezeti rá az embernek a figyelmét, ez egy nagyon bölcs gondolat, ha már itt a bölcsességnél tartunk, hogy ki tudná kiegyenesíteni azokat a dolgokat, amiket az Isten görbévé tett. És ez kicsit visszakanyarodik az előző gondolathoz, hogy nem mindig nekem kell tervezni, van, hogy nekem csak el kell fogadnom az Istennek a döntéseit. És nem az a feladatom, hogy ezt felülírjam, hanem az a feladatom, hogy ezt a döntést egyébként hálával éljem meg, akkor is, hogyha nehéz, és utána a rám bízott szituációban döntsek valamit, vagy valahogy, hogy ott maradjak a talpon. És hogy teljesen mindegy, hogy az életem most magaslaton van, vagy mélyponton van, az egész hátam mögött ott van az Isten. Van, hogy az embert felsegíti a hegytetőre, hát és van olyan, hogy lelöki a völgy mélyébe. És mindegyik mögött az Istennek a döntése van ott, és hogyha az Isten döntött, akkor az rendben van. Az Ószövetség egyik nagy teológiai forradalma szerintem az, amikor kimondjuk azt, hogy az áldás az, ami az Istentől jön. És ez teljesen mindegy, hogy akkor az pofon vagy nem, mert ha az Istentől jön, akkor a pofon is áldás. És azt gondolom, hogy itt viszont visszautalhatunk a példabeszédek könyvére, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Itt referál, vagy reflektál a prédikátor erre. Teljesen mindegy, hogy az életem hova száll, az a lényeg, hogy én közben tudok-e az Isten tervében megnyugodni, az Isten döntésében megnyugodni. És akkor itt a türelemmel kapcsolatban még azt is érdemes szerintem megragadni, hogy a türelmetlenséggel szerintem a legnagyobb probléma az, hogy elvakít. Nem tudom, hogy figyelték-e a kedves testvérek ezt a tragikus kézilabda EB-t, ami most ment le. Én tekintve, hogy kézilabdáztam és rettenetesen elkötelezett vagyok a sportág irányába, végig szenvedtem. És az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy azt láttam ezeken a szerencsétlen lánykákon, hogy amikor nagyon nőtt rajtuk a nyomás, akkor elkezdtek kapkodni. Nem volt türelem a játékukban. Nem vettek észre helyzeteket. És azért hozom ide ezt a sport példát, mert nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan működik a mi életünk. És türelmetlen vagyok, kapkodok, nem odafigyelek, biztos, hogy valamit hibázni fogok. Nem figyelek oda, nem vagyok nyugodt, és innentől kezdve nem veszem észre azt, hogy az Isten rendelése és kegyelme közben működik az életemben, mert másra figyelek. A saját érzelmi állapotomra, a saját hullámvölgyeimre, a türelmetlenség megvakít. És az Isten revaló tekintetemet homályosítja el a legjobban. Amikor én nem tudom az Istennek egy-egy tervét kivárni, mert nagyon nyomaszt, akkor a legnagyobb probléma a saját türelmetlenségemben keresendő. Mert nem az jelenti, hogy az Isten irgalma elfogyott, csak én lettem hirtelen arra az irgalomra érzéketlen. És hogyha meg közben az ember kivárja a dolgoknak a végét, vagy csak eljut Emmausba, akkor kiderül visszanézvén, hogy egyébként volt értelme az Isten döntéseinek. És ilyenkor úgy végig gondolom magamba sokszor, mert én is nagyon sokszor vagyok türelmetlen az Isten irányába, hogy akkor most nem az van, hogy én lököm ki magamat az Isten tenyeréről. Mert lehet, hogy az Istennek van egy célja, ahova engem szeretne elsegíteni, vagy elvezetni, és ehhez egyébként lehet, hogy kell egy-két pofon vagy mély pont, és nincs türelmem kivágni a leckének a végét. Kapkodok, szeretnék ma a végére érni, mint a rossz diák a kamaszkor elején folyamatosan próbálok a tanár szavába vágni, hogy rájöjjek, hogy mi a nagy összefüggés a legvégén, és nem jövök rá arra, hogy minden pici lépés kell. Nem csak az út vége a lényeg, hanem az út is, ami oda vezet. És valójában én lököm magamat mélyre azért, mert át akarom venni az Istentől a gyeplőt. És hát ez az, ami nem működik. És most azért nem állnék meg, egy picit közösen gondolkodni, mert a következő része a prédikátornak már kezd az alázatról szólni, és szerintem ez a két dolog, a türelem meg az alázat nagyon összefügg. Úgyhogy a 15. és 24. verseket olvasom. Igen. Sok mindent láttam, hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedjél fölöslegesen. Miért pusztulnál bele? Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engeded ki a kezedből, mert az Isten félő ember minden bajból kikerül. A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint 10 olyan ember, aki a várost kormányozza. Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz. Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat. Mindent megpróbáltam a bölcsességért, már azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, pedig távol voltam tőle. Távol van, ami van, és nagyon mélyen ki tudná megtalálni. Igen. Az Isten mindenkit megítél, ez eddig rendben van. Viszont az a helyzet, hogy mi meg emberként azt gondolom, hogy nagyon sokszor rakunk skatujákba és kategóriákba másokat, hogy ez ilyen, ez olyan, ez amolyan. És itt a prédikátor feltesz egy rettenetesen altspirító kérdést, hogy az igazak vesztét okozhatják-e az igaz cselekedetek. Itt még egyszer felolvasom ezt a 16. verset. A 16-17. verset. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedjél fölöslegesen, miért pusztolnál bele? Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond, miért halnál meg idő előtt? Az első vers, ami szerintem kicsit arconvágó, és azért arconvágó, mert szerintem a prédikátor körülbelül 800 évvel a farizeizmus létrejötte előtt a farizeusokról beszél. És adott esetben lehet, hogy akkor rólunk is beszél. Mert hogy a megigazulásnak a kérdése, tehát az, hogy az ember az Isten előtt üdvösségre juthat, az egy olyan kérdése az Isten hívő emberiségnek zsidóságtól napjainkig, amit folyamatosan próbálunk körbejárni. És ráadásul vannak olyan ambivalens parancsolatok a Bibliában, amiket nehéz egyébként egyensúlyban értelmezni, mert bizonyos korokban az egyik oldal kerül inkább az értelmezés előterébe, bizonyos korokban a másik. Közben egyébként van egy egyensúly, amiről néha megfeledkezünk, tehát hogyha visszatérünk ide az érdemszerző jó cselekedetekhez, meg a kegyelemhez, akkor valójában ebben is van egy egyensúly, amit érdemes látni, hogy igen, az üdvösségem kegyelemből van, de a hívő ember meg nem teheti meg azt, hogy áll a sarokban bambán, és nem csinál azzal a kegyelemmel semmit. Tehát amikor látom, hogy nyomorognak mellettem, vagy támadnak másokat, és tudom, hogy én meg megvédhetném őket, akkor nem dőhetek hátra a karosszékembe, hogy hát nem a jó cselekedet, az nem fontos, hát a kegyelem a fontos. Hát ez egy saját magunknak árkolt csapda. Mert hogy igen, az üdvösség az kegyelemből van, de onnantól kezdve, hogy én elfogadtam a Krisztust és élek általa, onnantól kezdve nekem abból a Krisztusból valamit meg kellene mutatnom a hétköznapokban. Vagy ez a szabad akarat, szolgai akarata, amiről már beszéltünk korábban, hogy szegény Ágostonra hivatkozik a reformációnál, mind a római oldal, mind pedig igazából Luther, hogyha éppen nem Pál apostolt idézi. És igaz, hogy Ágoston még nem mondta ki a végén a szolgai akaratot, de hát a végén azért már ő se szabad akaratról beszélt. Mármint, hogy az utolsó irataiba. És akkor, ha ezeket a dilemmákat egy picit végigfuttatjuk magunkba, akkor a következőt kell látni. Az új szövetség az nagyon sokszor a farizeusokat, mint Jézus folyamatos ellenfeleit, kicsit negatív színbe tünteti fel. Ez olyan szempontból azért hibás egyébként, mert hogy mi már nem az új szövetség korában élünk, tehát mi nem tudunk a farizeusokról gyakorlatilag a hétköznapjainkból más információt összeszedni. Azért én egy zárójelet nyitnék a testvéreknek, ha ezek a farizeusok nem lettek volna, akkor Krisztus után 70-ben a zsidóság megszűnik létezni. A diaszpóra zsidóságot gyakorlatilag a farizeizmus az, ami megmenti, és az a rabbinikus zsidóság, amit ma ismerünk, az ebből alakul ki. És persze Jézusnak folyamatos ellenfelei egyébként, félreértés ne essék, meg nem kell nekünk velük egyetérteni, de hogy az, amiből ők indulnak, az nem feltétlenül volt rossz. A farizeizmus ugyanis arra indult, hogy egy picit elkezdték komolyan venni a zsidó kegyességet. Azt szerették volna, hogyha a zsidó vallás gyakorlat az nem egy rutin feladat lenne sabat napján, hanem az életet végig kísérő folyamat. És ehhez ők nagyon sok mindent találtak ki a hétköznapokban, hogy akkor ezt hogyan kellene megmutatni, és azért élték a maguk zsidóságát nagyon látványosan eredendően, mert hogy ezzel próbáltak példát mutatni másoknak. Csak közben eltelik mondjuk 100 év, vagy 120 év, és az eredeti alapoktól távol érvén már ez a kegyességi irányzat elkezd megmerevedni. Na és már ezekkel a megverevedett farizeusokkal vitatkozik Jézus. Tehát azért ezt úgy szögezzük le, hogy ahogy mi sem az eredendő katolikus egyházzal vitatkoztunk mondjuk 1517-ben. És akkor szépen lassan látjuk azt, hogy a kegyesekből farizeusok lesznek. És ez azért fontos egyébként szerintem, mert hogy amikor itt azt írja a prédikátor, hogy ne légy fölöttébb igaz, akkor pont arról beszél, hogy az ember ne akarja már magát igazabbá tenni annál, ami. Ne próbáljon meg olyan módszereket keresni az Isten előtt, amivel ő tisztábbá lehet annál. Mert hogy nincs olyan igaz ember, aki egyébként ne követne el valami hibát, vagy valami bűnt ne tenne le az asztalra az Isten színe előtt a Földön. Ilyen nincs. Ezt nagyon erősen mondja ki a prédikátor, és amikor én a saját Isten hitemet elkezdem hitből vallásossággá átvezetni, és a vallásosságot ilyen nagyon megmerevített látványelemként kezelem, vagy olyan tekintélyelvűen kezelem, talán ez a jó szó, akkor, vagy jó kifejezés, akkor pont azt érem el, hogy szépen lassan kifut belőle az az élet, aminek benne kellene lenni. És kedves testvérek, nem csak azok a farizeusok, akikkel Jézus vitatkozott. Olyan sokszor vagyunk mi magunk is farizeusok. Olyan sokszor farizeus az az egyház, ami egyébként arra hivatott, hogy a Krisztus keresztjét az emberek elé élje. Nekem nagyon izgalmas egyébként katolikus háttérrel végignézni a reformációt, hogy ott voltak nagy elmék a másik oldalon is. Csak a saját farizeizmusok megvakította őket. És hogy sokszor a kegyesség volt az, ami pont, hogy megakadályozta az Istennek az igazságát. Mert annyira az Isten igazát akarom követni, hogy bennem már kialakul egy kép arról, hogy mi az Isten igaza, és elfelejtem a kettőt egymással összeütköztetni, és hirtelen felcserélődik. Gyakorlatilag az Isten igazából én létrehozok magamnak egy bálványt. És azt kezdem el isteníteni. És gyakorlatilag az egész az Isten hitemből indul, és ezt nagyon nehéz egyébként kimondani, meg nagyon nehéz ezt szerintem hívő emberként feldolgozni. Hogy amikor azt mondja az Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, az szól arról is, hogy én az Istenből se faragjak magamnak más isteneket. Abból a kegyelemből se faragjak, mert érdekesen működik egyébként az emberi elme. Ugyanis valójában sosem a valóságot érzékeljük az elménkben, hanem mindig annak egy leképezését. Tehát például a szemünk is ösztönösen fordítja meg a képet, ami fejjel lefele keletkezik a retinán. Az, hogy mi látunk színeket, az a mi érzékelésünknek egy dimenziója, de hogy ez valójában a fénynek egy bizonyos fokú rezgése, és hogyha más érzékszervekkel rendelkeznénk, nem biztos, hogy így érzékelnénk ezeket a színeket. A kutyák például nem látnak minden színt, pedig hasonló a szemük felépítése, mint a miénk. És hogy valójában sosem a valóságot látjuk pontosan, hanem annak egy leképeződését. És itt azért hadd nyissam meg az árójelet Pál apostolra, hogy most még tükör által homályosan látunk. Az Istenből is tükör által homályosan látom az ő igazságát. De ha én azt a leképezett igazságot az elmémben elkezdem isteníteni, akkor lehet, hogy az Isten kezéből megpróbálom kiragadni az igazságot. És elkezdem azt az igazságot átértelmezni. A Luther filmből hoztam ide egy példát a diára. Nagyon izgalmas, amikor Cajetánt körbevezetik a Luther filmben Rómába, és megkérdezik tőle, hogy ő mit akar. Most akkor léptetik elő, mit akar. És az a válasza, hogy az Isten szolgálni. És erre azt mondja neki az a bíboros, aki körbevezeti éppen az új pápa beiktatása közben Rómában, hogy akkor ebben fogsz megkísértetni. Ha én nagyon-nagyon kegyesen viszonyulok az Isten hitemhez, akkor ez előfordulhat. Ha próbálok fölöttébb igaz lenni. A másik, amit ajánlanék ilyen szempontból a testvéreknek, az pedig egy film. Nem fog eszembe jutni hirtelen a címe. A 70-es években forgatták az Ördögűzőt, és azt gondolták az Anthony Hopkins-szal újra. Azt hiszem az a címe, hogy a Rétus. Igen, ez a címe, hogy a Rétus. Baromi izgalmas. Teológiailag rengeteg dolog van benne, ami megkérdőjelezhető, főleg egy protestáns ember számára. Mert ez a film röviden, tömören arról szól, hogy a Vatikán a mai napig képez ördögűző papokat. És beíratnak egy amerikai plébánost, aki egyébként pont azon gondolkodik, hogy kivetkőzik a papságból erre az ördögűző szemináriumra. És hát ennek a kis papnak egyébként minden baja van, tehát hogy a családot szeretne, de az a cölibátus miatt neki nem lehet, innentől kezdve bajban van a saját szexualitásával, nem tudja, hogy azzal mit kellene kezdeni, és akkor ezek után közli vele a püspök, hogy akkor te mész a Vatikánba, mert ördögűzőt képeznek belőled. És akkor ő még ráadásul az ördöggel is úgy van, hogy most így nem tudja, hogy ezzel mit kéne kezdeni 6 év szeminárium után. És az egésznek az a lényege egyébként, ami szerintem a film igazi mondani valója, hogy ebből a kis papból elővöm a poént, de nézzék meg, a testvérek, végül nem lesz ördögűző. De az Anthony Hopkins, aki az ördögűzőt játsza benne, végül megszilárdítja a plébánosi elhívásában. És hogy a film az folyamatosan azzal játszik, hogy ez a fiatal pap olyan kísértéseket szenved, ami az ő vallásosságából fakad. És ő saját magával küzd, mert hogy tudja, hogy az Isten szerint az, amire éppen őt most próbálnak rávezetni, az rossz. És hogy abban örlődik egyébként, hogy az Isten hitével kapcsolatban mit kellene csinálni. Ezt persze leöntöttük Hollywood minden 3D effektjével, és tényleg kritikával nézzék a testvérek, mert nem minden teológiai kritika nélkül bízom a testvérekre, ha megnézik a Rétust. Anthony Hopkins egyébként zseniális színész benne. De hogy a lényege az szerintem pont az, hogy pont erre világít rá, hogy nagyon sokszor abban vagyunk egyébként kísértve, amiről mi azt hiszük, hogy most pont jól csináljuk, és mennyire jó, hogy vallásosan csináltuk. És akkor itt jön elő, hogy a türelem, meg az alázat, az Isten kezében egyébként párban jár. Tudok-e én türelmesen, ha kell kivárni a végéig, és közben tudok alázatos maradni? Tudok-e a saját magamból fakadó kísértésekre úgy visszatekinteni? Nem mindig jövök rá egyből, hogy ez egyébként kísértés, félreértés ne essék. A kísértésnek pont ez a lényege. Hogy én nem tudom, hogy az kísértés. A bűnnek meg pont ez a lényege, hogyha már elkövettem, akkor próbálja velem elhitettetni azt, hogy egyébként nincsen velem semmi baj. Tehát, hogy és ilyenkor tudok mutogatni a másikra, hogy ez mennyivel galádabb, mint én. Én csak a feleségemet csaltam meg. Hát abban semmi gond, mert az még meg is verte. És akkor egyből egy viszonyrendszert állítok fel. De hát ettől még a bűnöm nem lesz semmi, de magam számára a tisztázási alapot megteremtettem. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben tudok-e ilyen türelemmel és alázattal lenni? Tudok-e mondjuk egy-egy botlásom után, amikor a kísértésemben elhasaltam, alázattal visszafordulni az Istenhez? Vagy ha esetleg éppen rájövök, hogy jön a kísértés, akkor tudok-e türelemmel maradni addig, amíg az Isten megadja az erőt, hogy ezt a kísértést kiálljam? Mert a kísértésekkel a legnagyobb probléma, kedves testvérek, az az, hogy mindig valami olyanból fakad, ami bennem van. Mutogathatunk az Ádám és Éva történetben is a kígyóra, de a kígyó még csak azt sem mondta, hogy egyenek a gyümölcsből. A gondolat Évában fogalmazódik meg. A tettet ők követik el. Mi is mutogathatunk adott esetben kísértésekre, kísértőre, erről is lehet beszélni, hogy akkor a Biblia mit mond az ördögről, meg a kísértőről létezik-e a sátán, személye a sátán, erő, nem, stb. De hogy én ezeket a vitákat azért szeretem rövidre zárni, mert valójában olyan szempontból, hogy az Isten és én közöttem milyen a viszony, teljesen mindegy, mert nem tud megkísérteni olyanban, ami nem belőlem fakad. Az én gyengeségeimet fogja kihasználni. És ha most ő egy erő, vagy egy személy, vagy egy hatalom, teljesen mindegy, mert a bűnt viszont nem ő fogja elkövetni helyettem. És azért ide raknám azt, amit Luther mond, hogy az ördög is az Isten ördöge. De hogy ezekben a helyzetekben mondjuk tudok-e türelemmel várni az Isten kegyelmére? Tudok-e alázattal várni az Istennek a türelmére? Mert hogy ez a kettő folyamatosan összefügg. És akkor most állnék meg, és ha van testvéreknek gondolata, akkor hallgatom.